Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megtekintetik. Jó napot, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Vasárnap lejárt 6 európai ország Nicolás Madurónak adott ultimátum, amely szerint elismerik a parlament ellenzéki elnökét, ha 8 napon belül nem írt ki új elnökválasztást. Nem írt ki új elnökválasztást, de miért fontos az európai országoknak ennyire az igen távoli Venezuela?
Kicsit lépéskényszerbe került Európa szemben a térségbeli latin-amerikai és észak-amerikai országokkal, ugyanis ugye Guaidó fellépésével gyakorlatilag egy láthatóvá vált egy erőközpont Venezuelán belül, aki valamilyen szintű ellenpólus tud képezni az eddig igen felaprózott, elaprózott és elnyomott ellenzék vezető szerepének a felvállalásával, ami egyébként nem egy veszélytelen feladat jelenleg Venezuelában. Azt kell, hogy mondjam, tehát több ellenzéki vezető börtönben, házi őrizetben, vagy éppen külföldre menekült, tehát nem annyira volt tolongás azért a pozícióért, amit Guaidó elvállalt. Az európai országoknak alapvetően a lépéskényszer ugye abból adódott, hogy az úgynevezett limai csoport, ami több latin-amerikai közepes és nagyméretű országot jelent, egyet leszámítva, Mexikót leszámítva, aki az új baloldali elnök megválasztásakor kilépett ebből az informális csoportból. Ebbe egyébként beletartozik Kanada is, az Egyesült Államok nem tartozik bele, mert nem kívánja egyeztetni semmelyik más országgal a külpolitikáját, de gyakorlatilag az Egyesült Államok után a limai csoport pillanatokon belül elismerte Guaidót, mint ügyvezető ideiglenes elnököt, és hát az Európai Unió pedig úgy volt vele, hogy akkor nekik is valamit erre a helyzetre választ kell adniuk, és nem akarták olyan szintű unilaterális formában ráerőszakolni esetleg a véleményüket a venezuelaiakra, ezért adtak egy lehetőséget Madurónak, egy olyan kilépési lehetőséget, amiben ők is szerintem pontosan tudták, hogy nem fog élni Maduro, és pontosan ez is történt, sőt Maduro még az ellenkező irányba is lépett egyet, tehát azzal, hogy nem, hogy az elnök választást nem akarja megismételni, hanem parlamenti választásokat akar kiírni, ami jó eséllyel hasonlóan megbundázott, és nem fair lenne, mint ahogy az elnök választás, hogy ezáltal a parlamentnek az elnökét is a saját emberei közül választhassa ki, tehát hogy az ideiglenes elnök pozíciója se legyen már egy ellenpólus a számára.
Csalt Maduro az előző választáson, ez világosan kijelenthető?
Teljesen egyértelmű. Ugye ellehetetlenítette az ellenzéki jelölteket, gyakorlatilag ugye a médiában, az állami médiában évek óta semmiféle jelenléte nincs az ellenzéknek, az ellenzéki médiákat bezáratta, gyakorlatilag sokszor erővel, az ellenzékieknek a Facebookon és más közösségi médiákon kívül máshol nem lehetnek megjelenni, gyakorlatilag az utcán tudtak politizálni, ahol rendőri fellépés volt, szétverték a tüntetőket, elvitték az ellenzéki képviselőket, tehát hogy nem sok minden maradt a számukra, egy-egy szimbolikus kormányzói pozíciót azért, amit megnyertek, ténylegesen azt meg is tarthattak, de csak akkor, hogyha egyébként az alkotmány és a demokrácia szellemével ellentétes úgynevezett alkotmányozó nemzetgyűlés előtt tették le az esküt, ebből a 4 ellenzéki kormányzóból 3 volt rá hajlandó, ugye ezzel is megpróbálta megosztani az ellenzéket teljesen nagy sikerrel egyébként, egészen mostanáig, ameddig ez a 36 éves fiatalember be nem vállalta ezt, hogy akár a családját is veszélybe sodorva politizál, ugyanis az ő családja, ha jól emlékszem, 2 gyermekkel együtt továbbra is Caracasban élnek, és már volt olyan eset, hogy bementek a lakásába a kormányzati fegyveres erők körülnézni. Tehát, hogy erre már van bizonyíték, csak nem volt otthon senki.
Honnan tűnt föl ez a Guaidó nevű nagyon fiatal ember, aki egy Amerikában iskolázott fiatal ember?
Igen, azért alapvetően látni kell, hogy a venezuelai elitnek egy jelentős része amerikai iskolákba járt. Tehát ez alól a latin-amerikai egyébként a politikai elitnek a jelentős része valamilyen jellegű amerikai kapcsolatokkal rendelkezik, tehát hogy az előző perui elnök ugye Washingtonban dolgozott, és 20 évig élt az Egyesült Államokban, különböző nemzetközi szervezetekben dolgozott. Tehát nagyon sok latin-amerikai vezetőnek vannak Egyesült Államokbeli kapcsolatai, ha más nem a taníttatásának egy részét. Persze vannak kivételek is az alól, tehát hogy ezzel nem egy általános szabály, csak azért igen jellemző a térségre. kérdésre. Alapvetően ő a semmiből tűnt föl, tehát ha egy hónappal ezelőtt kérdeztünk volna meg egy átlagos venezuelai utcai sétáló embert, fogalma se lett volna, hogy ki az a Juan Guaidó. Alapvetően ez egy még az előző 4 évvel ezelőtti parlamenti választások során kialakult ellenzéki szövetség közötti hatalommegosztás, hatalom nagyon idézőjelbe téve, ami azt mondja, hogy minden évben egy másik párt adhatja a parlament elnöki pozícióját. És ebben az évben Leopoldo López nevezetű ellenzéki vezetőnek a pártja adhatta ezt a pozíciót. Leopoldo López nem tudta betölteni ezt az elnöki posztot, ugyanis börtönben ült már elég régóta, és házi őrizetben van jelenleg, ezért az ő pártja Guaidót jelölte. Nem egy veszélytelen feladat, tehát az előző elnökök közül például az egyik Borges nevezetű elnök, az előző parlamenti elnök, ő Kolumbiában él, mert az élete veszélybe került, és Maduroik egyébként elfogató parancsot adtak ki ellene. Tehát, hogy ez nem egy életbiztosítás a parlament elnökének lenni Venezuelában, ő volt az, aki ezt bevállalta, és egy olyan pillanatban vállalta be, ugye, amikor pont az új elnöknek le kellett tennie a hivatali esküt. És gyakorlatilag bizonyára, én véletlenekben nem hiszek, tehát biztos vagyok benne, hogy Guaidó pontosan tudta, hogyha bejelenti, hogyha ő saját magát ideiglenes elnöknek proklamálja, akkor rengeteg nemzetközi támogatást fog kapni. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ezt megüzenték számára előre, és ő bevállalta ezt. Azért is mondom, hogy nem veszélytelen a dolog, mert pár nappal ezután Madurónak az egyik minisztere bejelentette, hogy már elkészítették Guaidó celláját.
Honnan szokás Venezuelában ellenzéki politikusként üzenetekre számítani? Ki az, aki számít? Az Amerikai Egyesült Államok, a szomszédországok?
Alapvetően igen. Tehát ugye ennek a limai csoportnak a legfontosabb tagjai többek között Brazília, mint szomszédos ország, és Kolumbia szintén szomszédos ország. Nem szomszédosok közül egyébként van Chile, Argentina, Mexikó is az új elnök beiktatásáig, de Honduras, Panama és más országok a térségből szintén benne vannak ebben a csoportban. De ugye a két legfontosabb szomszédos ország az Kolumbia és Brazília a Venezuela mellett. Nem szomszédos, legalábbis szárazföldileg nem szomszédos ország, ugye Kuba, aki szintén nagyon komoly szerepet játszik ugye a venezuelai ügyekben, erre még később kitérhetünk. Úgyhogy alapvetően a két szomszédos ország, aki a legtöbbet hát fogalmazunk, hogy egy szenvedi el a venezuelai menekültek befogadása kapcsán, az ez a két ország. Tehát Brazíliában nagyjából 200,000 fő körül van a venezuelai menekültek száma. Ez persze nem összehasonlítható azzal, az egyes becslések szerint 2,5 millió venezuelaival, aki Kolumbiába érkezett. Ugye ez egy hihetetlen szám, 2,5 millió.
30 milliós országból.
35 milliós volt az ország 5 évvel ezelőtt, 2014-es adat. Ebből jelenleg 3-3,5 millió ember tartózkodik külföldön hivatalosan, nincs kizárva, hogy ennél több is van. Alapvetően a tényleges számokat nagyon nehéz becsülni, mert rengetegen illegálisan hagyják el az országot, rendes úti okmányok nélkül, személyigazolvánnyal, nem regisztrálva, nem kérve menekült státuszt, sokan kettős állampolgárok, főleg Kolumbiával, akiknek értelemszerűen kolumbiai útlevelet használva hagyták el az országot és élnek Kolumbiában. Alapvetően bizonyos úgynevezett big data formával tudják azt meghatározni, hogy hány ember hagyta el az országot, alapvetően onnan, hogy megnézik, hogy bizonyos Facebook és Twitter posztok mondjuk 2014-ben melyik országból érkeztek, és megnézik, hogy most honnan érkeznek. És ez alapján meg lehet becsülni, hogy körülbelül 3-3,5 millió ember, aki eddig életvitelszerűen Venezuelában élt, hagyta el Venezuelát, és a különböző térségbeli, főleg a térségbeli országokba, de egyébként Egyesült Államokba és az Európai Unió különböző országaiba, főleg Spanyolországba is érkeztek.
Szomszédos államoknak általában a szomszéd stabilitása szokott alapvető érdekük lenni, hogy ne legyen ott polgárháború, ne legyen menekült hullám. A szomszédok Maduro rendszerét már nem tekintették stabilnak? Hát a hadsereg vele van.
Hát a hadsereg vele van, de attól még az ország nem stabil, hiszen a saját a belső Venezuel egyetemek felmérése alapján az emberek 85-90%-a él a szegénységi küszöb alatt. 85-90% egy olyan országnak, ahol az olajtartalékok Szaúd-Arábiánál magasabb szinten állnak, csak nem tudják kitermelni. mert nincs rá kapacitásuk, nincs rá technológiájuk, és az, amit kitermelnek, azt egyből küldik Oroszországba és Kínába a korábbi hitelek törlesztéseként, és az a pénz, ami megmarad, az pedig ellopja a felső vezetés, illetve hát kiegészítik az egyéb más illegális tevékenységekből származó bevételeiket. Nem véletlenül narkokráciának hívják nagyon sokan a venezuelai vezetést, ugyanis a venezuelai felső vezetésből nagyon sokan bizonyítottan család szinten, de maga egyébként pozícióban lévő emberek is nemzetközi elfogató parancs alatt vannak, amit persze nem tudnak rajtuk behajtani, azért, mert segítkeznek vagy a narkó, tehát drog kereskedelemből származó pénzeknek a mosásában, vagy magában a drog kereskedelemben.
Mit rontott el a venezuelai vezetés? Egy ilyen olajtartalék mellett könnyű volna nagy teljesítményeket végrehajtani, csak el kell adni a piacon.
Igen. Chaveznek ez sikerült is. Több külső és egyébként belső szempont is adott volt Chavez rendszerének a felfutására. Az egyik, hogy amikor ő gyakorlatilag 98-99-ben hatalomra került, akkor megpróbált gyakorlatilag a szegényeken segíteni, ugyanis akkor bár Venezuela gazdag országnak számított a térségben, de nagyon nagy volt a társadalom belüli szakadék, tehát nagyon nagy volt a gazdagok, a középréteg és a szegények közötti arány. Tehát alapvetően, amikor Chavez hatalomra került, az emberek 45%-a szegénynek minősült, és a 55%, aki közepesen jól vagy nagyon jól élt. És ezek a szegények voltak azok, akik megszavazták Chavezt, mert a szegények melletti kampányolt, és azt mondta, hogy ő megpróbálja a szegényeket felemelni, ami egyébként sikerült is részben. A pont amiatt, mert ugye kinek a kárára tudja ugye az újraelosztás véghez vinni, hát ugye a gazdagoknak a kárára, és elkezdett egyfajta újra elosztást csinálni, hogy az államot megerősítette, az olajpénzeket kevésbé a multinacionális és privát cégeknek, inkább az állami olajtársaságnál tartotta a pénzeket, és ez ebből az ott jelentkező hasznot osztotta szét az embereknek különböző programokon keresztül, lakásépítés, egészségügy, oktatás, tehát csupa olyan dolog, amire egyébként szükség volt Venezuelának. A legnagyobb probléma, amire Chavez nem figyelt, és nem csak Chavez nem figyelt, hanem ez egy tipikus latin-amerikai betegség, több helyen se figyelnek, az, hogy amikor a jó évek vannak, akkor nem kéne mindent elkölteni, hanem félre kéne tenni egy kicsit a rosszabb évekre. És Chavezék mindent elköltöttek, minden az adott évben befolyó pénzt teljes mértékben elköltöttek, és ugye olyan programokat építettek ki, ami folyamatosan pénzt igényel. És ugye eljött az a pillanat 2013-14-től, amikor az olajárak elkezdtek csökkenni, már túl sok volt a program, amiben mindig folyamatosan minden évben dollármilliárdokat kellett költeni, és ugye ahogy csökkentek az olajbevételek, ezt egy ideig megpróbálták hitelből finanszírozni. És mivel ugye hatalmas olajtartalékok, és akkor még aránylag magas olajkitermelés volt a 2000-es évek, tehát a 2010 előtti időszakban, ezért volt mire alapozni azt, hogy persze Venezuela ezt vissza fogja tudni fizetni. Egy idő után már viszont ugye piaci alapon nem nagyon kaptak pénzeket, mert ugye látszódott, hogy Venezuela nem biztos, hogy vissza fogja tudni fizetni ezeket piaci alapon, ezeket a hiteleket, és elindult a nem piaci alapon történő hitelezés, és itt főleg Kínára és Oroszországra kell gondolni. Az oroszok, hát ezek ugye becslések, hivatalos adatok nem nagyon vannak, olyan 15 milliárd dollárnyi, a kínaiak pedig 40 milliárd dollárnyi hitelt adtak, részben megcímkézve. Ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk a kínaiak főleg arra adtak sok pénzt, hogy az olajszektorba fektessenek be technológiafejlesztésre, részben kínai technológiával, cserébe olajban törlesztik ezeket a hiteleket. Kína gyakorlatilag leállt ezzel a hitelezéssel, mert ugye ők is azt látják, hogy már nem, hogy nem piaci alapon, egyáltalán nem biztos, hogy Venezuela vissza fogja tudni adni ezt a pénzt. A legutolsó ilyen nagyobb bejelentés az előző év vége felé novemberben történt a kínaiak részéről, ahol kifejezetten a venezuelai olajtársaság a PDVSA-nak a technológiai fejlesztésére és új olajmezők nyitására és kapacitás fejlesztésre adtak pénzt. Miért van erre szükség? Azért, mert 10 évvel ezelőtt Venezuelában közel 3,5 millió hordó volt a napi kitermelés. Ez mára 1 millióra esett vissza. Kevesebb, mint harmadát tudja kitermelni Venezuela. Ugye azért, mert a tehenet, ami a tejet adja, az csak fejik, de nem etetik.
Mi az oka ennek a betegségnek? birkát ez etetni tipikus kell, holland hogy nyírni kell.
Ez a tipikus holland kor, amit megtanulhattunk a 16-17. Században, hogy amikor sok pénz van, akkor hirtelen költjük, hitelt veszünk föl, és amikor elfogy ez a bevétel, akkor hirtelen nem tudunk hova fordulni, gyakorlatilag az ország azáltal, hogy hihetetlen mennyiségű valuta bevételeket kapott, mindent elkezdett importálni. Olyan dolgokat is, amit korábban megérte megtermelni, csak ugye azáltal, hogy rengeteg valuta bevétel érkezett, mindent sokkal egyszerűbb volt, hogy az árfolyam elcsúszott, a gazdasági struktúra, nem próbálom meg ezeket elmagyarázni most, mert csak untatnám a rádióhallgatókat, de alapvetően sokkal jobban megérte Venezuelának az egész 2000-es évek során importálni élelmiszert, importálni gyógyszert, mindent importáltak, mert megengedhették maguknak. És eljött az a pillanat, amikor már nem engedhették meg maguknak, de időközben tönkrement a saját gyógyszeriparuk, az emberek már nem termeltek otthon, nem voltak nagy üzemi gazdaságok, mert tönkrementek. Nem volt meg a technológia, elveszett a tudás, ami alapján termelni tudtak, és hirtelen ott vannak, hogy van egy hatalmas ország, ahol lehetne sokat termelni, ha lenne hozzá technológia, és lenne hozzá tudás. De ez egy évtizede elveszett tőlük, mert azóta mindent importáltak akkor. És így pedig nagyon nehéz, ugye akkor, amikor érik a mangó a sarki fán, akkor le tudják szedni, és meg tudják enni, és akkor mindenki mangón, meg papaján él azon a pár héten, vagy egy hónapon keresztül, de utána mi van a maradék 11 hónapban?
Csávezzel, aki megbetegedett, majd meghalt. Működött volna tovább a rendszer, ha nem betegszik meg és nem hal meg, vagy vége volt ennek a modellnek az olajárakkal?
Egy csúnya közgazdasági szóval ceteris paribus nézve a dolgokat, ugyanúgy csődbe ment volna az ország. Viszont azt gondolom, hogy Chávez-nak volt egy nagyon komoly politikai tőkéje, és ő egy nagyon jó politikus volt, aki érezte ezeket a változásokat, és már voltak arra vonatkozóan a pletykák, hogy Chávez is érezte a halála környékén, hogy itt valami változtatásra lenne szükség, és ő nem úgy ment Kubába kezeltetni magát, hogy ő meg fog halni, hanem úgy, hogy vissza fog jönni, és ő kezelni fogja ezeket a dolgokat. De soha nem tért haza Kubából, és ott meghalt ugye a műtét után a rákban, az agydaganatban, ami már valószínűleg áttétes lehetett nála. Tehát az a módszer, amit Chávez 13-ig vitt, azt gyakorlatilag többé-kevésbé vitte tovább Maduro, még csavart rajta egy kicsit, ez nem működött. 2013-ban változtatásokat kellett volna létrehozni, vissza kellett volna fogni a szociális programokon, ami persze megint a szegénység növekedését jelentette volna, viszont így most a szegénység 85-90%-os, nem pedig 45%. 5 évvel ezelőtt 25%-os volt a szegénység a teljes lakosság arányához képest Venezuelában.
Vívmányokból vissza lehet lépni Venezuelába? Emlékszem olyan hírekre, hogy a benzin árát fölemelték valamennyivel 20 évvel ezelőttről, és lángba borult a város, mert addig ingyen volt.
Igen. A venezuelaiak jelentős része ahhoz volt szokva a Chávez évek alatt, hogy minden közszolgáltatás ingyen van. Az olaj ára gyakorlatilag a mai napig olyan szinten alacsonyan van, hogy pár tíz bolivárból meg lehet tankolni egy sok gallonos, tehát egy 70-80 literes jippet, ami gyakorlatilag ebből a pénzből egy üveg vizet nem lehet ma venni a boltban. De az állami dotáció miatt gyakorlatilag ingyen, tehát dollár centekért meg tudnak tankolni egy jippet, de enniük nincs mit. Tehát ugye ez egy nagyon perverz, közgazdaságilag mondva perverz rendszer.
Hogyan mehet tovább? Mi lehet a legvalószínűbb forgatókönyv?
Hát a valószínűtlen forgatókönyvekkel kezdeném inkább. Igen, valószínűtlennek tartok katonai beavatkozást, akármelyik külső ország részéről. Gyakorlatilag erre se kapacitása, se politikai akarata, se a közvélemény iránti, tehát közvélemény részéről történő nyomás nincs egyik országban sem erre. Ugye Egyesült Államokban Trump, meg a nemzetbiztonsági főtanácsadója mondja, hogy nem zárnak ki semmilyen akciót, ez fenyegetésnek kiváló, gyakorlatilag nincsen felesleges 150 ezer fős hadserege jelenleg az Egyesült Államoknak, amit mobilizálni tudna, hogy megszállja Venezuelát. Ráadásul ez lenne az a pillanat, amikor elveszteni az összes latin-amerikai szövetségesét, mert senki nem támogat egy ilyet jelenleg, de még Bolsonaro féle radikális jobboldali kormány se támogat katonai beavatkozást.
Azok a számok, amik kifordított jegyzetlapokon állítólag láthatók voltak, hogy 5000 fő, az semmi? Egy venezuela probléma? 5000
főben semmit nem tudnak kezdeni. Hát a venezuelai hadsereg több százezer fős. És ők az utolsó emberek, akiknek még van mit enni, tehát ők lesznek az utolsók, akik Maduro ellen fognak fordulni.
Szóval katonai beavatkozás nem jöhet sehonnan. Akkor a rendszer maga oldja meg a problémát.
Alapvetően, ami jöhet, az egy Szíriához hasonló célzott beavatkozás, de ugye a probléma jelenleg az, hogy Venezuelában nincs polgárháború, nincs, aki betöltse ezt az űrt, nincsenek harcoló felek. Ugye van egy polgári, mondjuk nevezzük engedetlenségnek, akiknek nincs fegyvere, és van egy katonai és illetve több félkatonai szervezetek, akik jelenleg folyamatosan félemlítik meg azokat a polgári engedetlenségi, nevezzük ellenzéki erőket, mert rendszeresen történnek olyanok, olvasni kell a helyi sajtót, hogy nap mint nap, hogy félkatonai szervezetek berontanak egy-egy ellenzéki vezetőhöz, otthon agyonlövik, majd elvonulnak. És a rendőrség meg kijön, felveszi edzőkönyvet, megköszöni a részvételt, és semmit nem csinálnak. Ezek napi szinten folynak jelenleg Venezuelában. Tehát, hogy tehát nincs az az űr, tehát mondjuk, ha tegyük fel Madurót egy valamilyen szinten kilőnék, most csak feltételezem, ott van mögötte 30 hozzá hasonlóan elkötelezett a rendszer fenntartásában érdekelt, közepesen fanatikus csavista, na már nem is csavistának nevezném őket, hanem a diktát, tehát ebben a diktatórának a fenntartásában elemi érdeke van, anyagi érdeke, mert pontosan tudja az a politikai vezetés, aki ott van, hogyha ők kikerülnek a hatalomból, ők lesznek az első vonalban, akit felelősségre fognak vonni azért, ami történt.
Hadsereg megnyerésével érdemes próbálkozni. Dél-Amerikában a hadsereg kulcskérdés.
Igen. Muszáj próbálkozniuk.
Guaidó tett egy ajánlatot. Azt mondta, amnestiát fogtok kapni.
Igen.
Ezt komolyan
hát
lehet
ezt vagy elhiszik, vagy nem hiszik el, mert ugye a hadsereg az egyik legfőbb támasza, ha nem a legfőbb támasza az összes fegyveres erők közül jelenleg Madurónak. Tehát nélküle Maduro már régen Kubában lenne a Baradérói strandon a szétlopott dollármillióival, vagy milliárdjaival, és élné életét,
bocsánat,
ha a hadsereg nem védené meg.
Nem tudok a fejükkel gondolkodni, de ez miért nem megoldás egy bukó félben lévő diktátornak, hogy amíg lehet, addig elmenni, és a strandon, a lopott milliárdokkal vígan elélni még 50 évet.
Igen, ez egy jó kérdés, nem tudom. Azt gondolom, hogy a leges-leges legutolsó pillanatban ez fog történni, ha még lesz idejük elmenekülni. Katonai pucs, ugye visszatérve a szenáriókra, a gyakorlatilag az egyetlen olyan békésnek tűnő megoldás, ha a katonaság átáll, és azt mondja a legfőbb vezetésnek, hogy jó, van három magángép, szálljatok fel és húzzatok el, ennyit még engedünk, kaptok 24 órát. És pillanatok alatt le tudnak lépni, valószínűleg Kubáig fognak csak menni, nem fognak tovább menni, és viszik magukkal a pénzt, illetve a bankszámlájukhoz tartozó kódokat, ami a különböző offshore paradicsomokban van kihelyezve. Azt gondolom, hogy hosszú távon ez lesz a megoldás, mert ugye ilyen szintű lakossági elégedetlenséggel és nemzetközi ellenállással szemben csak korlátozott ideig fogják tudni fenntartani azt, ami van, mert gyakorlatilag azért, mert Törökországban finomított aranyat eladnak az Egyesült Arab Emirátusoknak, és ebből van egy kis pénzük, ez kevés a rendszer fenntartásához, és egyre több európai ország, latin-amerikai országok jelentős része már beállt oda, nincs már kivel kereskedniük, lassan enniük se lesz, mert nem lesz olyan ország, aki eladjon nekik gyakorlatilag. Tehát, hogy Kuba se arról híres, hogy hihetetlen nagy jólét lenne, amit ki tudnak küldeni Venezuelába. Jegyzem meg, nemrég tértem vissza Kubából, és ott találkoztam nagyon sok emberrel, és beszélgettem velük, és volt olyan ismerős, akinek a közvetlen rokonságából orvosok Venezuelában jelenleg úgynevezett missziós tevékenységet végeznek, ugyanolyan tevékenységet, amit Brazíliából is végeztek, csak ugyanonnan a Bolsonaro gyakorlatilag hát nem is elzavarta őket, de mentek maguktól, még mielőtt Bolsonaro hatalomra lépett volna. És oda jutottak, hogy a Venezuelába dolgozó kubaiaknak Kubából küldenek élelmiszert. Tehát ennél lejjebb már nem nagyon van az a helyzet.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.